Nemrégiben egy utazást tettem repülővel, Puerto Ricóból Trinidába. És a repülőgép, amivel utaztam, útközben is leszállt egyszer, mégpedig a francia katolikus szigeten, Martiniken. És itt felszállt egy római katolikus püspök, teljes öltözetben, fehér galléral és piros fűzérrel, s a nyakában lógó nagy kereszttel. Egy rém színes kalapot viselt, majd mellettem foglalt helyet. És én a szemem sarkából figyeltem, amint ezzel a piros fűzérrel az imáját mondja. És ahogy befejezte, hozzám fordult és mosolygott. Majd mondta, én most elmondtam imámat, de van elég lehetőségem, hogy még önért is imádkozzam. Én megköszöntem és mondtam, nekem szükségem van minden imára, amit csak mondanak értem. De ahogy megtudta, hogy én a hetednapi adventistáknak vagyok a lelkésze, akkor kedei a magasba emelkedtek. Ó, az önök emberei mindenütt megtalálhatók, az egész szigeten, mondta. Alapjában véve több van önök közül, mint közülünk. És így folytatta ez a püspök. És én meg is tudom önnek mondani, hogy miért. Az a rendkívüli mód, ahogy azok az emberek élnek, ahogy azok az emberek a gyülekezetükért dolgoznak. Aztán ezzel a kérdéssel fordult hozzám. Mondja már, mennyit fizetnek tulajdonképpen ezeknek az embereknek a gyülekezeti munkájukért, hogy ilyen szorgalmasan dolgoznak? Ó, mondtam én, nem fizetünk mi nekik semmit. No. Á, akkor mégis mit adnak nekik, hogy így dolgoznak ezek a gyülekezetükért? Ó, mi nem adunk nekik semmit. Semmi ajándékot, semmit. De akkor mi a titka sikereiknek? Nos, én megpróbáltam a hármas angyali üzenetet megmagyarázni neki a jelenések 14. fejezetéből. Megpróbáltam megmagyarázni, hogy ott előre meg lett jövendölve, hogy a végidőkben három üzenet lesz hirdetve az egész világon, minden népnek, nyelvnek és ágazatnak. De ez a jó ember a jelenések 14-ről még semmit nem hallott, s így nemigen tudtam magamat megértetni vele. Akkor elkezdtem neki Jézus visszajöveteléről beszélni. Kezdtem beszélni az idők jeleiről, amik azt mutatják, hogy Jézus visszajövetele közel van. De minél tovább mondtam, annál jobban felcsigázta őt, s végül azt mondta, igen, látom én most már látom én. Önök egy olyan nép, akinek meggyőződésük van. Egy olyan nép, akinek céljuk van. S mondta, nem tudna nekem valami írásokat, keresztény irodalmat küldeni Jézus visszajöveteléről és annak jeleiről? De igen, természetesen, mondtam. És valóban, küldtem is neki. Majd azt mondta még. Ha visszajövök a szigetre, én is fogok már Jézus visszajöveteléről beszélni. És hogy az közel van. Majd meglátom, talán én is rávezethetném a tagokat, hogy ugyanúgy dolgozzanak, és ugyanúgy szeressék gyülekezetüket, mint azt az önök gyülekezeteinek a tagjai. Így hát, ezen a francia szigeten, Martiniken van egy római katolikus püspök, aki a Jézus közeli visszajöveteléről prédikál. És én hiszem, hogy jó eredménye lesz. Nos, a mai témánk egy kicsit másabb lesz, mint a többi volt, amiket eddig hallottak. Mi olvastuk a Bibliát, és drága igazságokat találtunk, és tanulmányoztunk benne. De ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan terjed el az egész világra ez a gyönyörű igazság, ez az áldott üzenet. Isten szeretne mindnyájunkat egyenként felhasználni, hogy bizonyságai és bizonyságtevői legyünk mindannak, amit a Szentírásban találunk. Ez természetes nem azt jelenti, hogy menjünk ki mindannyian az utcasarokra, és kezdjük hirdetni az igazságot, hanem az életükön keresztül, életük befolyása által, ezáltal szolgálhatnak embertársaiknak. Talán egyeseknek az az előjoga is meglesz, hogy mások előtt megnyissák a Bibliát, és megmutassák ezeket a csodálatos tanításokat, amiket benne találtunk. Bizonyára ismerik Lázár történetét, a János evangéliuma 11. fejezetéből. Jézus ott állt a Lázár sírjánál. Kezeit felemelte, és az emberek között hirtelen nagy csend lett. És a következőket mondta. Vegyétek el a követ! Na, ha Isten akarta volna, küldhetett volna egy angyalt, hogy ezt a követ elhengerítse. Vagy egyszerűen szólt volna Jézus a kőnek, és a kő magától eltávolodott volna. De nem. Ő embereket használt fel, hogy megnyissák az utat. Itt egy csodának kellett történni. Egy ember, aki már halott volt, vissza kellett, hogy jöjjön az életre. A Szentírás azt mondja, hogy egy ember, aki a bűnben él, az tulajdonképpen halott, legalábbis az örök életre vonatkozóan. De a megtérés egy ilyen embernek az egy csoda, és ez a csoda csak Isten által lehetséges, és nem ember által. De Isten bennünket használ fel, hogy az utat elkészítsük. Vegyétek el a követ, mondta. És amint ez a csoda megtörtént, Lázár feltámadt. Akkor megparancsolta Jézus, oldjátok meg a köteleit, hogy járhasson. Ez a könyv, a Biblia, több egyenkénti könyvet foglal magába. És amelyikre én most azok közül gondolok, az a legizgalmasabb, legérdekesebb könyv, ami ebben a terjedelmes könyvben csak létezik. A fiatalok talán így mondanák. Ez egy mozgalmas, izgalmas könyv. Olyan emberekről szól, akiket Isten arra használt fel, hogy az ő művét képviseljék, és az ő tervét itt ezen a földön megvalósítsák. Olyan emberekről van szó benne, akik égtek az igazságért, akiket tüzelt a hit, akiket teljesen lebilincselt az igazság, és életüket és erejüket teljesen az Isten munkájára adták. Egy kívülről jövő erő használta fel őket, hogy másoknak szolgáljanak, hogy másoknak segítsenek. Minden esetre csak egy rövid idő van bemutatva életükből, csak egy néhány év a munkájukból. És ennek a könyvnek a neve az apostolok cselekedetei. Amit Isten akkor azokon az embereken véghez vitt, amit az apostolok cselekedeteiben látunk, szeretné azt ma rajtunk keresztül megvalósítani. Apostolság, ez nem a múlté. Isten még ma is mindig ugyanaz. Az üzenet is ugyanaz. És Istennek ugyanaz az akarata, hogy embereken keresztül szolgáljon, és segítsen másoknak. Ma is tudnánk, mondhatnánk úgy, egy modern apostolok cselekedeteit írni. Mert én sok-sok emberrel találkoztam szerte a világon, akiknek az élete ugyanúgy inspirálva van, mint azoknak az embereknek az élete volt, ott a régi apostolok cselekedeteiben. Nem régen ezelőtt mentem az egyik városba, és a vezető, aki ebben a városban Isten ügyét igazgatta, jött hozzám és mondta. Egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Ebben a városban él egy ember, akit Nobelnek hívnak. Ez a leggazdagabb ember az egész országban. Övéi a legnagyobb cukorültetvények, a legnagyobb cukormalmok, saját export-import vállalata van. Saját hajókkal rendelkezik. Több mint 3000 ember alkalmazottja van, akik rendszeresen dolgoznak neki. És ez az ember épp most egy telket ajándékozott nekünk a város közepén. És még elegendő pénzt is adott hozzá, hogy ezen a szép főhelyen egy csodálatos templomot is építhetünk. Nos, az illetékes prédikátor és az adminisztrátor elmentek ehhez a Nobelhez, hogy megköszönjék az ajándékot. Na, de ez a köszönetnyilvánítás nem igen érdekelte őt. De ez az adminisztrátor megemlítette. Ön egy jó keresztény kell, hogy legyen, hogy ilyen nagy ajándékot adott az Isten művére. És ő mondta, én egy keresztény? Ó, nem, annak hozzám semmi köze. Akkor egy jó emberbarát kell, hogy legyen, mondta a prédikátor. Á, önök nem ismernek engem. Én egy kemény, szigorú üzletember vagyok. Nem teszek semmit annélkül, hogy ugyanakkor hasznom, nyereségem ne lenne belőle. És aztán megkérdezte a prédikátor. Hogy adta akkor mégis nekünk ezt a területet? és még pénzt is, hogy templomot is építhessünk. És akkor elárult ez a Nobel úr, hogy kinek köszönhetik azt. Tudják, nekünk van egy szobalányunk a házban, és ő az önök gyülekezetének a tagja. És én mondom önöknek, ha szentek léteznek, akkor ő egy szent. Az ember minden szavában megbízhat. Olyan megbízható, olyan lelkiismeretes, amilyent még soha életemben nem láttam. És aztán mondta tovább. Például az egyik nap átcseréltem a nadrágom, és a pénztárcám kiesett belőle. De én egyáltalán nem vettem észre. Csak később, amikor az irodámba érkeztem. De én nem csináltam nagy gondot belőle. És amikor hazamentem, a szobák mind szépen ki voltak takarítva, és a pénztárcám ott feküdt az íróasztalon, és semmi sem hiányzott belőle. És higgy el, ilyen becsületességet még sehol sem láttam. Megmondom, hogy miért adtam ezt a telket és ezt a pénzt. Azt szeretném, ha ezen a helyen, amilyen gyorsan csak lehet, egy templomot építenének. És azt szeretném, ha sok-sok ember járna oda. És miután az emberek az önök gyülekezetében tagok lesznek, szeretném őket magamnál alkalmazni. Ki hallott már egy ilyen elképzelést? Nos, én nem hiszem, hogy ez a szobalány életében valaha is egy bibliaórát tartott volna neki. De ő egyszerűen kiélte hitét. Ő egy csodálatos keresztény életet élt. És ez maga tulajdonképpen a prédikáció. Néhány évvel ezelőtt meglátogattam egy nyugat-indiai szigetet. Négyen voltunk, akik egy nagy ifjúsági kongresszust szerveztünk. De volt ott még számos munkatársam is a prédikátori karból. Egy angol szállodában szálltunk meg. És ha ön egy angol szállodában lakik, akkor a reggeli, ebéd és a vacsora a költségekbe bele van számítva. És így mindig ugyanannál az asztalnál ültünk. És mindig ugyanaz a pincér szolgált fel. Az ebédlő másik végén ült egy idős hölgy, és mindig feltűnően nézett bennünket. Majd az egyik reggel fogta a székét, asztalunkhoz jött, és odaült le pontosan mellém. Aztán kérdezte, kik önök tulajdonképpen? És én mondtam, mi prédikátorok vagyunk. Ó, önök tulajdonképpen úgy elég jól néznek ki, de hol hagyták a papi gallérokat? Mi nem az a fajta prédikátorok vagyunk, mondtam. Akkor miféle papok önök? Kérdezte. Mi hetednapi adventista lelkészek vagyunk. Á, tudom már. Önök a legártalmasabb emberek a földön. Úgy, mondtam én. Hogy a legártalmasabb? És ő erre elmondta. Tudja, az egyik nagy ültetvényünkön az egyik felvigyázó az önök gyülekezetének a tagja lett. És mi megtettünk mindent, hogy ezt a legnagyobb bolondságot, ezt az értelmetlenséget a fejéből kiverjük. Például megpróbáltuk megfenyegetni, hogy nem dolgozhat tovább nálunk, ha nem hagyja abba. De az nem használt. Akkor megpróbáltunk valami mást. Megígértük neki, hogy magas pozícióra juttatjuk. Felkínáltuk, hogy ő lehet a legfőbb vezető az egész ültetvényeken. És hiszik vagy nem, ő visszautasította még ezt az ajánlatot is, csak azért, hogy azt az ostoba szombatot megtartsa. És én mondtam a hölgynek, igen, én elhiszem ezt, és el tudom képzelni. Az egész világon vannak nők és férfiak, akik Istent annyira szeretik, hogy az ő törvényét egyszerűen nem akarják megszegni. És egyedek közül a parancsolatok közül azt tanítja, hogy a hetedik napot meg kell ünnepelni. És megkérdeztem, hogy mi történt aztán vele. Elbocsátottuk őt, mondta. És én mondtam a hölgynek, ezt nem kellett volna. És ő folytatta, várjon csak. Hamarosan rájöttünk, hogy nélküle nem tudunk meglenni, és újra alkalmaztuk. És most valóban ő a legfőbb felvigyázó az egész ültetvényen. Aztán hozzáfűzte, valami azonban különös abban az emberben. Mindig, ha egy kis ideje van, a Biblia van a kezében. És az ő hitét valahogy másokkal is közölni akarja. És azóta mások is elfogadták ugyanazt. És a többiek is, Bibliával a kezükben, ugyanazt tették, mint ő. És képzeljék már el, majdnem az egész ültetvényemen ünneplik ezt a hetedik napot, a szombatot. Muszáj ezen a napon az üzleteimet bezárni. Már építhetnék egy templomot is talán az ültetvényeken. És már engem is majdnem rávet, hogy a szombatot ünnepeljem. Később a munkatársam mondta nekem. Látni kellett volna magad, milyen büszkén hallgattad azt a történetet. Ó, nem. Egyszerűen hálás voltam, hogy ennek a nagy családnak én is tagja lehetek, amiről ez a hölgy beszélt. Tudják, én utazom az egész világra. Alig van olyan hely, ahol még nem lettem volna. És ez egy nagyszerű család, amihez én tartozom. És ez valóban egy család. Megtalálhatják a római levél 8. részében. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És Máté 23-ban így olvassuk. Egy a ti atyátok, aki a mennyben van, és egy a ti mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Mi tehát alapjában véve adoptálva vagyunk az isteni családba. Örökbe vagyunk fogadva. Így tehát mi ebben az isteni családban testvérek lettünk Jézus által. Olvassuk tovább a Róma 8-ból, 16-tól 18-ig. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. És most szeretnék még egy másik verset is felolvasni, mégpedig az Efézusi levél 2. rész 19-től 21-ig. Azért tehát nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, a szegletkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. Mi tehát nem vagyunk tovább idegenek, hanem testvérek. Mi egy családnak tagjai vagyunk, és ez egy csodálatos család, amihez mi tartozunk. Nos, én nem szeretném önöket egy csomó statisztikával untatni. A hetednapi adventisták fenntartanak missziószemináriumokat, egyetemeket, iskolákat, főiskolákat az egész világon. Van egy nagy híres orvosi egyetemünk Kaliforniában, Loma Lindában. Ohioban egy másik egészségügyi kiképzőhely. És ma a világon több mint 3 millió hetednapi adventista van. Emberek, akik a bibliaórákat látogatják, és a szombatiskolákon részt vesznek, természetesen mindig jóval többen vannak. Csak egész röviden szeretném bemutatni, hogy egyházunk hogy növekedett. 62 évig tartott, körülbelül 1925-ig, amíg a 250 ezres létszámot elértük. 62 évig tartott ez. De akkortól, vagyis 1925-től kezdve csak 15 évre volt szükség a másik negyedmillió létszám eléréséhez. Majd akkortól kezdve csak 10 évre volt szükség a következő negyedmillióhoz. Azután már csak 5 év a következőhöz. Így láthatják tehát, hogy növekszik ez a gyülekezet. És így kell lenni ennek. Talán érdekelni fogja önöket, hogy eddig közel 1000 nyelven és tájszóláson hirdetjük a világon ezt az örömüzenetet. 199 nyelven adunk ki keresztény irodalmat. 135 kórházunk és szanatóriumunk van. És 245 a klinikák és mentőállomások száma. 3762 általános iskolánk, 530 közép- és főiskolánk van. A hetenkénti rádió és televízió adásoknak a száma is jelentős. 3391 rádióadást és 285 televízió programot sugárzunk hetenként. Amint látják, ez nem valami kis dolog. És milyen boldogság látni, hogy a gyülekezet nő, hisz így is van ez megjövendőlve. Szeretném most önöket gondolatban egy néhány percre Dél-Amerikába elvinni. Már megemlítettem röviden a nevelőintézeteinket. Néhány országban ez számunkra szinte elengedhetetlen, hogy saját iskoláink legyenek, a legalsó osztálytól a legmagasabbakig. Mert sok országban gyermekeink kényszerítve vannak szombaton is iskolába járni, és így sok nehézségbe ütköznének. A privát iskolák közül a katolikus egyháznak van a legnagyobb iskola szervezete. És a második legnagyobb iskolarendszer az egész világon a hetednapi adventistáknak van. Egyszer fent voltam az Amazonász tájékán, a túlsó oldalán, Iquitosban. Ott volt egy család, akik akkor fogadták el ezt a csodálatos üzenetet. S a kisgyermekek, akik a családhoz tartoztak, nem akartak szombaton az iskolába menni. Nos, ott még nem volt lehetőségünk saját iskolát létesíteni. De egy nagyon kegyetlen tanár elhatározta, hogy ezeket a gyermekeket kényszeríteni fogja, hogy szombaton is járjanak. Az első ilyen szombat után következő hétfőn fogta ezt a két kislányt, az egyik 8, a másik 11 éves volt. Az osztály elé állította őket, és az osztálytársai kigúnyolhatták, megdobálhatták őket, ami éppen a kezükbe került. És ez nagyon kemény, nagyon nehéz ilyen gyenge gyermekeknek, ilyen nehéz próbát kiállni. A következő hétfőn a sarokba kellett állniuk, és mindenki kinevethette őket. A harmadik hétfőn térdepelniük kellett nekik a sarokban. De ők nem mentek el mégse szombaton az iskolába. Negyedszer térdepelniük kellett nekik a sarokban kiszárított kukoricaszemeken. El tudják képzelni azokat a kis lábakat, amik ezeken a száraz kukoricaszemeken térdepeltek? És az erre következő hétfőn újra arra térdeltek. És az utána következő héten szintén arra kellett térdelni, az ő sebes, vérző térdeikkel. Aztán láttam ezt a két kis gyermeket az arra következő hét közepén. Levették a kötést lábaikról. Az ember rosszul lett, amikor ezeket a szörnyen kisebzett térdeket látta. És amikor azután a kötéseket visszacsavarták, úgy átöleltem őket, és kérdeztem őket. És mit akartok a következő szombaton tenni? És ők csak néztek rám nagy szemeikkel, hogy tehetek én fel egyáltalán ilyen kérdést. Természetes, a gyülekezetbe megyünk, a szombatiskolába. Mondhatom önöknek, meghajtottam a fejemet, és magamban egy rövid imát rebegtem. Ó, Uram! Enyhítsd ennek a két kislánynak a helyzetét. Ó, segíts, hogy a te szent szombatodat én is így tudjam szeretni, hogy kész legyek szenvedni, és minden helyzetben hozzád hűségesnek lenni, mint ez a két kislány. Ó, ez egy csodálatos család, amihez én tartozom. Nemrégiben Ausztriában voltam egy kis falucskában. És mindnyájan, akik ott laktak, egy bizonyos vallási közösségnek voltak a tagjai. De aztán az egyik család valami más keresztény irodalmat kapott. Biblia tanulmányokat, amik segítenek a Bibliát behatóbban megismerni. És ezen segítség által ők saját maguk is felfedeztek sok csodálatos bibliai igazságot. De a falu lakosai nem akarták, hogy a faluban oly valaki is lakjon, aki más egyházhoz tartozik. És ők megtettek mindent, amit csak tudtak, hogy ezeket az embereket a faluból kiűzzék. De ez a család mégis ott maradt. Majd az egyik reggel egy csapat ember közeledett a ház felé. Körülbelül 20-an voltak. Létrát állítottak fel, és mentek fel a háztetőre. És annélkül, hogy valakit is megkérdeztek volna, elkezdték a cserepeket leszedni. Sorba állva adogatták egymásnak a cserepeket, és egy halomba rakták. Azt gondolták, na, ez már talán csak elkeseríti, és elűzi ezt a családot. Nos, az apa, az anya és a gyermek pontosan tudták, hogy mi megy végbe odakint. Akkor térdre borultak, és imádkoztak. És amikor befejezték az imát, a háziasszony elkezdett kenyeret sütni. És ez aztán illatozott. Majd elkészített egy nagy-nagy ebédet. És körülbelül dél körül készen lettek az emberek odakint a cserép leszedésével. És a férfi, a házigazda kiment, és így mondta. Barátaim, sok tennivalójuk volt délelőtt. Kemény munkát végeztek. Biztos vagyok benne, hogy éhesek és szomjasak. Feleségem egy jó ebédet készített önöknek. Friss kenyeret sütött. Jöjjenek be, és egyenek velünk. Ezek az emberek egymásra néztek, nem tudták, hogy mit mondjanak. És végül az egyik elindult az ajtó felé. A többiek követték. Bejöttek, leültek, megették az ebédet, egy szót sem szólt egyik sem. Nem jött szó a szájukra. És amikor befejezték, felálltak, és köszönet nélkül kimentek az udvarra. Összedugták a fejüket, beszéltek valamit, és végül újra sorba álltak, egy fölment újra a tetőre, és fogták az összes cserepet, és visszahelyezték, ahol voltak. Minden újra rendben lett a tetőn. Aztán elhagyták ezt a családot, és soha többé nem mérgesítették. A szeretet lelke azokon is győzhet, akik szeretetlenek. Ez a Krisztus lelke az emberi szívben. De most térjünk újra vissza Ausztriából az Amazonász vidékére. Manaus környékére, ahol mindazoknak a kis halaknak és madaraknak az otthona van, amiket itt az állatkertben láthatunk. Az Amazonász folyó valami csodálatos. Néhány helyen 200 mérföld szélességet is eléri. A Duna vagy a Tisza csak egy kis patakocska hozzá képest. Egyszer egy kora reggel egy kenut láttam, 6 ember ült benne. És a harmadiknak, aki ott ült benne, egy sugárzó szép arca volt. Szinte ragyogott a boldogságtól. Aztán egy misszionárus jött hozzám, és én kérdeztem tőle, ki az az ember ott abban a csónakban? Ó, mondta, ő a mi modem csodánk, egy megszállott, egy ördöngős volt. Emlékeznek arra a történetre az ördöngős a Bibliából? Úgy meg volt szállva a démonoktól, hogy a maga felett való uralmát is elveszítette. De Isten érintette őt, átváltoztatta őt, és az egész életét megváltoztatta. A következő volt a történet, amit ez a misszionárus nekem erről az emberről elbeszélt. A férfi neve a gonosz Manuel volt. Ez egy bérgyilkos volt. Ő maga sem tudja már, hogy hány ember gyilkolt meg. És egy napon egy gonosz ember újra felbérelte őt, hogy egy keresztény testvérünket megölje. Ő várt a parton. Meglátta ezt a hívő embert a part menti nevezni. Gyümölcs és zöldségféle volt kenujában, amit a piacra szállított. És ő intett neki, hogy vigye magával. És gondolta, ha már a kenujában vagyok, egyszerűen beborítom a vízbe, és majd a halak, a kis pirannák megeszik. De mihelyt a gonosz Manuel beült a kenuba, ez a keresztény elkezdett neki egy történetet beszélni, egy gyermekről, aki Betlehemben született. És Manuel gondolta, itt van egy jó hely, ahol a vízbe dobhatom. De ha ezt most megteszem, akkor nem hallom a történet végét. Inkább egy kicsit várok vele. De aztán már a folyó közepéhez értek. A partja már alig volt látható. Aztán gondolta, ez itt a legbiztosabb hely, hogy megöljem őt. De szeretném még a folytatását is meghallani ennek a történetnek. Még várok egy kicsit. És ő várt, és várt, és várt. És végül odaértek ahhoz a helyhez, ahol ez a keresztény testvérünk az áruit akarta eladni. És a gyilkos Manuel mondta, egy pillanat, és aztán megmondta, hogy miért akart ő vele utazni. De én már nem tudlak téged többé megölni. Tudna ez a Jézus én értem is valamit tenni? Én itt belül teljesen gonosz vagyok. Az én gondolataim, és minden csak gonosz. Tudna ez a Jézus én értem is valamit tenni, hogy megváltozzak? És a mi testvérünk mondta, természetesen. Aztán az egész napot átbeszélgették. A nap már lement, a piac bezárt, s neki ott voltak az ő zöldségei és gyümölcsei. És így mentek a parthoz, és valaki megvette olcsón az egészet. Majd egész későn a holdvilág mellett eveztek, és úgy éjfél körül érték el a Manuel hajlékát. azonnal felébresztette a családját, és fent maradtak egész éjszaka, és tanulmányozták a Bibliát. Úgyhogy másnap ez az ember és az egész családja átadta szívét Jézus Krisztusnak. Hát ő volt az az ember, aki után én érdeklődtem, hogy ki az abban a Kenuban. Most az egész Amazonász vidékén úgy ismerik őt, mint a jó Mánuelt. Igenis, Isten az emberi lelket meg tudja változtatni. Úgyhogy ez a Mánuel most a mi családunk egy részévé vált. São Paulo mellett meglátogattam az egyik iskolánkat, és az iskola igazgatója elmondta. Fearing úr, a múlt héten valami különös dolog történt. São Paulo egyetemének az elnöke volt nálunk, és megtekintette az iskolánkat. És én kérdeztem, miért érdekli őt éppen ez az iskola? És az igazgató elmondta. Ez az egyetem elnöke, professzora elmondta, hogy egy fiatalember volt nála, hogy vizsgázzon. Odaadta neki a vizsgatételeket, és leült figyelni a fiatalembert. És ez a fiatalember azt mondta a professzornak. Professzor úr, nem szükséges, hogy engem figyeljen. Önnek biztosan sok tennivalója van, de biztos lehet benne, hogy én nem csalok. És ez a professzor mondta. Ó, én nagyon örülök, hogy ön ilyen ember, de nekem úgyis olvasnom kell ezt a könyvet. Később aztán elgondolkoztam, mondta a professzor. Itt van ez a fiatal ember, és azt mondja, hogy ő nem csal. Mindegyik csal, ha csak el nem kapják. Erre mégis kíváncsi vagyok, gondolta. Felment az egyik szobába, és onnan leláthatott egy kis nyíláson, amiről ez a fiatalember nem tudott. S valóban, ez a fiatalember nem csalt. Majd amint ez a fiatalember a kitöltött vizsgapapírt az elnöknek átadta, a professzor egy kérdést tett föl. Fiam, ki ön tulajdonképpen? Hol járt iskolába? Micsoda egy filozófiája van, hogy ön nem csal? Én a brazil adventista főiskolára járok, és egy jó keresztény nem fog csalni, elnök úr. Ebből az okból vagyok itt, mondta a professzor. És ez az alapja, amiért érdekel az önök iskolája. És most, miután én megtekintettem ezt az iskolát, szeretném az én két lányomat ebbe az iskolába küldeni. De a mi iskolaigazgatónk elmondta ennek a professzornak. Tudja, nekünk magas irányelveink, nagy követelményeink vannak. És elkezdett mindent elmesélni. Igen, én tudom, mondta. Éppen ezért akarom a lányaimat ide küldeni. És az igazgató mondta nekem. Fearing úr, ennek az egyetemi professzornak a két lánya itt van a mi iskolánkban. Különben itt, São Paulóban 32 hetednapi adventista gyülekezetünk van. Valóban, az egész Dél-Amerikában a hetednapot ünneplő adventisták a legnagyobb protestáns egyház az összes között. Én nem tudom, hogy ott Dél-Amerikában miért van ekkora fejlődés Európával szemben. Még megígértem önöknek, hogy elmondom annak a fiatal embernek a történetét, aki nem akart elégni. És beszélhetném ezeket a történeteket talán napokig is. Volt egy fiatal ember, aki evezett fölfelé az Amazonász folyón, hogy keresztény irodalmat áruljon. A gyülekezet nem akarta, hogy abba a rezervátumba is elmenjen, ahová indult. Az túl veszélyes, mondták. Ott már két misszionárust, más közösségnek a tagjait megöltek, és három nemzetőrt is megöltek ott. De ez a fiatal ember azt mondta. Ha én nem megyek el oda, ki megy el tulajdonképpen? El kell, hogy menjek. És 5 napig evezett kenujával a folyón felfelé. Ekkor ért ennek a veszélyes területnek a közelébe. És ekkor imádkozott. Azután kikötött kenujával egy helyen, és az emberek köré sereglettek, és egészen barátságosnak látszottak. Így mondta magában. Hát nem csodálatos, nagyon örülök, hogy eljöttem. Majd meghívták őt, hogy jöjjön a törzsfőnökhöz, és ő mondta. Nekem volna egy néhány mondani valóm önök részére. Összehívhatom az embereket? És a törzsfőnök ennek a fajnak a királya azt mondta. Ma este egy nagy ünnepséget tartunk. Ott összegyűlik mindenki. Ott majd beszélhet az emberekhez. És miután ez a banket vége felé közeledett, újra kérdezte a főnököt. Szabad nekem most az emberekhez szólnom? És az öreg király, ez a törzsfőnök ott állt és mondta. Ó, most már nekünk elég. Mi túl sokat ettünk és ittunk. Holnap reggel majd összehívok mindenkit. És ma éjszaka az én új kunyhomban fogsz aludni. Nos, ez volt a terv. Ott állt egy egészen új házikó. Ezek a falak a legerősebb nyers bambuszból lettek építve. És ezek a bambuszfalak erősebbek, mint a vas. Ezt nem lehet áttörni. Ezek a bambuszrudak egyszerűen egymás mellé a földbe vannak dugva, s szorosan fedik egymást. Fönt aztán lefűrészelik, és úgy jön rá a tető. A földre van terítve egy száraz szénaféle, és ott lehet aludni. A mi fiatal emberünk bement ebbe a kunyhóba, és mivel nagyon fáradt volt, azonnal elaludt. De hirtelen felriadt, köhögött, a kunyhócska égett, és ő ki akart szaladni, rohant az ajtó felé, rúgott rajta egyet. De ez az ajtó állt feszesen, kívülről el volt reteszelve. Nem volt kiút ebből a pokolból. És ő a földre vetette magát, és mondta, jó Istenem, én kész vagyok meghalni, de nekem oly sok mondani valóm van, oly sok minden van, amit ezeknek az embereknek el kell mondanom. Én szeretnék nékik Jézusról beszélni. Kérlek, tégy valamit értem, segíts mégis rajtam. És hirtelen ezt a szót hallotta, gurulj, gurulj! És összehúzta magát, és gurulni kezdett a földön. És észrevette a friss levegőt. Egyszerűen kívül találta magát. S rohant a folyóhoz, ugrott a kenujába, és amilyen sebesen csak tudott, evezett a közepe felé. Nem tudta, hogy ért ki ebből a kunyhóból, de Isten valahogy egy utat nyitott neki. Majd hirtelen egy nagy kiáltást hallott. Az emberek szaladgáltak össze-vissza. Majd végül odaszaladtak a parthoz, és kérték őt, hogy jöjjön vissza. Ó, nem, már egyszer belecsapva, nem akart még egyszer belekerülni. Az történt ugyanis, hogy ebből a kunyhóból, ahol ő aludt, egy kis mérges kígyó szabadult ki a tűzön keresztül. És ez a kis kígyó a kígyók egyik legveszedelmesebb fajtája közé tartozik. Ha ez a kígyó valakit megmar, sőt, legyen az akár egy hatalmas állat, azonnal el kell, hogy pusztuljon. És egy ilyen kis kígyó szabadult ki ebből a kunyhóból, és megmarta a törzsfőnök lányát. És ezért kérték ezt a fiatalembert, hogy jöjjön vissza. Ő megpróbált azonban evezni, és minél előbb eltávozni. De minél többet evezett hátra, annál jobban jött vissza a csónak előre. Nem tudta kenuját visszatartani, hogy ne jöjjön vissza a parthoz. Tehát visszatért annélkül, hogy akarta volna. Az emberek fogták a kenut, fogták őt, s mutatták neki a gyereket. Az feküdt a földön, és az emberek féltek ezt a gyermeket még csak meg is érinteni. És ő tudta, hogy itt nem lehet segíteni. Így letérdelt és imádkozott. Ó, atyám, részedről ez egy egész csekésség volna. De ha te ezt a gyermeket meggyógyítanád, akkor megismernének ezek az emberek, hogy te vagy az egyedüli élő Isten. Ők meglátnák, hogy te vagy az igazi orvos. Kérlek, atyám, gyógyítsd meg ezt a gyermeket, ha ez a te akaratod. És ő akkor felállt, és nézett egyszerűen a gyermekre. Nos, az anyák sokszor olyanokat is észrevesznek, amiket mások nem. És az anya elkezdte jelezni. Hó, s a dagadás húzódott vissza, és 10 perccel később fogták a gyermeket, és a kisgyermek kinyitotta a száját, és mondta, éhes vagyok. Azután az emberek imádni akarták ezt a fiatalembert, és ő kiáltotta, nem, ne tegyétek, ezt Isten cselekedte. Körülbelül 30 évvel a történet után megvolt az az előjogom, hogy erre a helyre ellátogassak. És ott egy iskolához beszéltem, úgy 1000 létszámú lehetett. Ma már ezen a helyen egy nagy kápolnánk van, több mint 700 taggal. És ezen az akkori veszélyes területen az emberek mindnyájan a mi nagy családunknak a tagjai. Isten azt mondta, hogy ő befejezi művét, és hamarosan befejezi. Végezetül elmondok még egy történetet, egy szerelmi történetet. Volt egy fiatal ember az egyik egyetemen Dél-Amerikában, és nagyon szeretett a vallások ellen érvelni. De volt egy vallás, amit egyszerűen ki nem állhatott, és ez a hetednapi adventista vallás volt. Ó, ez szinte gyűlölte. De egyszer aztán az iskola területén meglátott egy nagyon szép csinos lányt, s mondta magában, ez nekem való, ő lesz az én feleségem. Megismerkedtek. Az ismeretből barátság lett. De micsoda lesújtó volt számára, amikor rájött, hogy ez a kislány egy hetednapi adventista. De ebben a helyzetben, amikor az ember egy lánnyal akar megismerkedni, nem fog vallási dolgok felett vitatkozni. Ez nem a megfelelő idő erre. Erről lehet majd később is beszélni. De később ebből a barátságból szerelem keletkezett. És a fiú eredeti argentiniai módon megkérte a kislány kezét. És a lány azt mondta, nem. Erre a fiú, nem tudod, hogy én szeretlek? De tudom. És te nem szeretsz engem? De igen. Akkor miért nem akarsz velem összeházasodni? Tudod, mondta a lány, ez egészen egyszerű. A te életfelfogásod, a te életmódod pontosan az ellentéte az én életfelfogásomnak és az én életmódomnak. Mi két különböző úton haladnánk, és vagy nekem kell az én uramat és az én vallásomat elhagyni, hogy veled mehessek, vagy pedig neked kell a te vallásodat feladni, hogy velem jöhess. Nem járhatunk egy egész életen keresztül két különböző úton. És végül mondta a fiú, ha én bebizonyítom neked, hogy a te vallásod hamis és nem igazság, hozzám jössz akkor feleségül? Igen, mondta a lány, akkor feleségül megyek hozzád. És mondta, én segítek neked. És oda ment a könyves szekrényhez, és elővett egy nagy vastag könyvet. Még a nagyanyjától maradt vissza. A könyvnek a címe Biblia tanulmányok családi kör részére. Különben ez egy csodálatos könyv. Hazafelé menet a fiatalember vásárolt egy jegyzetfüzetet, s gondolta. Felírom az összes tévedéseket és hamis tanokat, amit csak ebben a vastag könyvben találok. És így fent maradt egész éjszaka, és ezt a könyvet tanulmányozta. Nem tette le másnap sem, és egy egész héten keresztül tanulmányozta ez az értelmes, intelligens fiatalember. És áttanulmányozta a második héten újra, és még egyszer a harmadik héten. És így ment a leány ajtajához, és zörgetett. Az kinyitotta az ajtót, a fiú kezében ott volt ez a vastag könyv, és rajta notesz, és mondta a lánynak. Nézd, itt van ez a jegyzetfüzet. Benne van az összes hamistan és tévedés, amit én a te vallásodban találtam. A lány szíve remegett a félelemtől. A fiú ott állt az ajtóban, és mondta, talán be se akarsz engedni? De gyere csak be. Kérlek, nézd át az én jegyzetfüzetemet. A lány úgy el volt bátortalanodva, hogy alig akarta elvenni. Vedd csak el, és nézd meg! Remegő kezekkel vette el a lánya noteszt, és felnyitotta az első lapját. De ezen az első oldalon semmi nem volt írva. Sem egy vesző, sem egy jel, semmi. Aztán fordított, nézte a másik oldalt. Semmi. A harmadik oldalt. Semmi, semmi, semmi. Átlapozta az egészet. De hiszen ebben nincsen írva semmi. És a fiú mondta végül. Én nem találtam semmit a te hitedben, ami nem egyezne meg a Biblia tanításával. És így néztek egymásra. A fiú mosolygott és mondta, megmondanád, hogy lehetek én is a te gyülekezetednek a tagja? Ó, igen. És oda ment a telefonhoz és felhívta a prédikátort. És ő neki még aznap este jönnie kellett, és megkezdte vele a Biblia órákat. Nos, szeretném a történetet lerövidíteni. Ezután ez a fiatalember egy nagyon nehéz időt élt át. Szülei kitagadták őt az örökségből is. El akarták vitetni a bolondok házába. Azt hitték, hogy megőrült. A két bátyja kegyetlenül összeverte őt. De mégis elkezdte az iskolát, hogy prédikátor legyen. és épp aznap, amikor az iskoláját befejezte, éppen akkor látogattam én el ebbe az iskolába. És azon a napon volt ezzel a lánnyal az esküvőjük is. Már el is fogadtak egy meghívást egy misszió területről. És én ritkán látok sugárzóbb, boldogabb embereket, mint ők. Most már be kell fejezzük, de mégis be akartam mutatni, hogy milyen csodálatos egy család ez az egész világon. Egy kislány mondta az imáját minden este, kérte az urat, kérlek, tedd meg nekem ezt, add meg nekem ezt, és amazt. De az egyik nap elgondolkozott, és mondta, ó, uram, de mit tudok én érted tenni? Egy fiatalembert láttam Dél-Amerikában, akinek a lábujai le voltak vágva, mert elhatározta, hogy misszióiskolára megy. És az apja olyan haragra gerjedt, hogy a lábujait levágta. Indonéziában láttam egy fiatalembert, aki meg volt görnyedve, és sántított. És az életben soha többé fel nem tud egyenesedni, mert az apja felgerjedt haragjában úgy megverte, hogy visszatartsa őt, hogy Jézust, megváltóját elfogadja. Indiában egy fiatalasszonyt láttam, akinek nem voltak szemei. Ő a reménység hangja rádióadás által felkínált biblia tanulmányokat akarta tanulni. Tudják, a gyűlölet egy kegyetlen dolog. Nem egy szörnyű dolog ez. Amikor valaki valami jót akar tenni, akkor a másik olyan haragra gerjed, hogy képes kiszúrni a szemeit. A közelmúltban Afrikában láttam egy embert, akinek a készfejei csuklóból hiányoztak, mert a Bibliát akarta tanulmányozni, és a bibliai levelező tanfolyam kérdőíveit akarta kitölteni. A hatnapos háború alatt Teheránban voltam fogvatartva, vagyis nem tudtam kijönni Iránból. Muszáj volt ott időznöm. 6 héten keresztül voltam ott, és evangelizációs összejöveteleket tartottam. És egy valódi mohamedán a feleségével és gyermekeivel együtt meglettek keresztelve. Neki magas pozíciója volt az olajiparágban, de a család rokonai fenyegetőzve megesküdtek, hogy kiírtják az egész családot, az apát, az anyát és a gyermekeket, hogy ezt a szégyent lemoshassák, ami emiatt a család miatt a rokonságot érte. Az apa minden nap, amikor a házat elhagyta, nem tudta, hogy vajon hazakerül-e, vagy nem. Vagy hogyha hazakerül, viszont látja-e a családját újra. Ez egy igen kemény próba. Formózában 3 árva gyermeket láttam. Mert jártak a misszióállomásra, és megismerkedtek Jézus Krisztussal, a szülők eltaszították maguktól őket. Jamaikában láttam egy teljesen összecafatolt arcú asszonyt. Egy fiatal keresztény prédikátorhoz akart feleségül menni. És az apja kijelentette, úgy tönkreteszlek, hogy nem csak ő neki, hanem senki másnak nem fogsz kelleni. És így összeszabdalta az arcát. Mondhatnám még sokáig, de most már be kell fejeznünk. Láttam még egy fiatal embert bokától lefelé lábak nélkül. Láttam egy apát, aki inkább a börtönbe ment, mint hogy gyermekeit szombaton az iskolába engedje. Nos, kedveseim, nekünk még megvannak a szemeink. Mi még mindig tudunk egyenesen állni. Még megvannak a lábujjaink, a kezeink. Arcunk nincs összeszabdalva. Senki nem fenyegetett bennünket, hogy megöl. De jó Istenem, mit tudok én most érted tenni? Ez egy igazi jó család, amihez mi tartozhatunk. Önök itt férfi és nő testvéreket, apákat és anyákat találnak, mint egy adoptált gyermek egy családban. Áldja meg Isten önöket! Imádkozzunk! Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy követhetjük Jézust, nem csak a szenvedésben, hanem a mennybe is. Köszönjük az erőt, amivel átformálod bűnös életünket, és Jézus jellemévé teszed hasonlóvá. Köszönjük, hogy befogadtál az isteni családba. Áldj meg bennünket, hogy még itt a földön járunk, meglátszódjon rajtunk, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. A Jézus nevében kértük ezt. Amen.
Boldog szállt!